Drága jó Istenünk, hálás a szívünk ezért az újabb alkalomért, amikor itt lehetünk a Te lábaidnál. Köszönjük a kegyelmet, köszönjük a békességet, köszönjük a Te házadat, köszönjük azt a szavadat, amit Te most hozzánk akarsz intézni. Köszönjük, hogy még Te nem hallgatsz. Kérünk Téged, de délutánon segíts meghallani a Te szavadat. Köszönjük, hogy Te nyájasan akarsz szólni. Kérünk, hogy a mi szívünket megnyissuk a Te ígéd előtt. De tudjuk, hogy a sátán a kísértő ezt nem akarja. Kérünk, hogy Te győzed le délutánon. Köszönjük, a Te ígédnek lesz szabad folyása. Áld meg szolgáidat, áld meg minden szolgálatot, hogy a Te neved megdicsőr ezáltal. Magasztalunk azért, hogy meghallgatsz és megadod kérésünket. Amen.
Amen.
Olvasunk Isten igéből a Krónikák második könyve 32. fejezet alapján a 24. verstől a 33. ige versig. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett, de imádkozott az Úrhoz, aki szólt hozzá, sőt csodát tett vele. Ezékiás azonban nem volt hálás az iránta tanúsított jótéteményért, mert felfuvalkodott, ezért az Úr haragja sújtotta őt, meg Júdát és Jeruzsálemet. Ekkor azután megalázta magát a felfuvalkodott Ezékiás Jeruzsálem lakóival együtt, és nem érte őket többé az Úr haragja Ezékiás idejében. Ezékiás igen gazdag volt, és nagy tiszteletben állt. Kincstárat készítetett az ezüstnek, aranynak, drágakőnek és balzsamnak, a kerekpajzsoknak és mindenféle értékes tárgyaknak, továbbá raktárakat a gabonatermésnek, a bornak és az olajnak, meg istállókat a különféle állatoknak és aklokat a nyájaknak. Városokat is épített, és sok juhnyája és szarvasmarhája volt, mert az Isten igen nagy vagyont adott neki. Ezékiás elzárta a Gihón felső forrásának a vizét, és Dávid városának a nyugati részére vezette le. Ezékiásnak minden tette sikeres volt. De amikor a babiloni vezető emberek elküldték hozzá megbízottjaikat, hogy megkérdezzék, milyen csoda történt az országban, elhagyta az Isten, hogy próbára tegye, és kitudódjék, mi minden van a szívében. Ezékiás egyéb dolgai és kegyes tettei megvannak írva Ézsaiás prófétának, Ámosz fiának a látomásában, meg a Júda és Izrael királyról szóló könyvben. Azután Ezékiás pihenni tért őseihez, és azon a dombon temették el, ahol Dávid fiainak a sírjai voltak. Halálakor tisztelettel adózott neki egész Júda és Jeruzsálem lakossága. Utána fia Manassé lett a király.
Ezékiás sikere és csődje, vagyis bukása. Néhány szót szeretnék erről a két fogalomról szólni. Először a sikerről. Ki ne szeretne sikeres lenni? Vagy ki nem szereti a sikert? Diákok szeretik a sikert? Egy-egy jó vizsga után, hogyha az sikeres, ugye olyan jó leső érzés. Az üzletemberek egy jó sikeres üzletet, mikor összehoznak, vagy ne talán nem háborgatnak a konkurenciák. Örülünk, hogy sikeres az üzlet. Hálás vagyok-e a sikerért? Most a földi testi sikerért mondom. Van, amikor jól megy a dolog, és szinte elfeledkezem. Nem adok hálát. És ilyenkor van, amikor bekövetkezik a bukás, a csőd, az elesés. A zenész hogyan tud sikeres lenni? Úgy, hogyha gyakorol többet és többet, felkészíti még jobban magát, hogyha jól megy neki, ne talán drágább hangszereket vásárol magának, hogy sikeres legyen az ő fellépése, előadása. Egy sportoló akkor sikeres, hogyha keményen edz, ne talán magának egy ilyen dietetikust is megfogad, aki az ő táplálkozásával foglalkozik, aki megmondja, mit szabad, mit nem szabad, hogyan kelljen, hogyan edzen, hogyan táplálkozzon. Ez mind a siker érdekében van. Mikor áll be a bukás? Úgy a zenésznél, úgy a diáknál, vagy a sportolónál. Amikor mindezeket lazábra veszi, vagy ne talán már nem törődik vele. Amikor a diák már nem tanul annyira, hát jó van az. A sportoló, hát de mire kell? Olyan keményen edzeni, és meglátszik az eredményen. Ez mind bukáshoz vezet. A lelki sikerhez mi kell? Legelőször is a jó Istennel való helyes kapcsolat. Nem érhettek el sikereket Isten nélkül. Lelki sikerekről beszélek. Annyira szeretném, annyira szeretnünk, hogy az evangelizációnk sikeresek legyenek. És van, mikor nem sikerül. Van, mikor szeretnénk, hogy a misszió jó gördülékenyen menjen, vagy ne talán egy munkait a gyülekezetnél. Van, amikor nagyon jól megy. Van, amikor akadozik. Helyes kapcsolat, ez lelki siker. Egy szemét szeretnék megemlíteni, a Bírák könyvéből ismerjük a Sámson történetét. Úgy olvassuk a 13. rész, 24. versében. Ezután az asszony fiút szült, és elnevezte Sámsonnak. A gyerek felnövekedett, és megáldotta őt az Úr. És az Úr lelke nyugtalanítani kezdte őt a Dán táborában, amely Szoár és Esztaol között volt. Tovább olvassuk, hogy Sámsont volt, amikor az Úr lelke felindította, és egyszerűen kettébe szakított egy oroszlánt. Mert az Úr lelke vele volt, egy áldott ember volt. Izrael népe sok háborút vívott meg. És tudjuk, amikor kikérték Istennek a véleményét, győzelmes életük volt. Győztek sok népet, legyőztek a kánoáni úton, és sőt, még ott, amikor elfoglalták, akkor, amikor helyes kapcsolatok volt Istennel, egy győzedelmes életük volt. De most a Sámson életében, amikor már megszakadt a kapcsolata Istennel, és azt mondta, amikor kimegyek én, szétszakítom a köteleket, amikor én bosszút állok, mi lett a vége? Bukás, cső. Izrael esetében úgy szintén. Hát mire kell annyit felmenni? Hát de az úgyis csak egy kicsi nép. És jött a fájó vereség. Ugye milyen nem jó érzés, amikor magabiztosan próbálunk menni, és elesünk. És van ez az engedetlenség, és a bűn miatt, és a hibás kapcsolatom Isten miatt, Istennel, emiatt egy közösséget is veszélybe tudok sodorni. Gondolkozzunk itt Izraelnek egyik elveszített csatájáról, amikor egy Ákán nevű ember megkívánt valamit, és egy egész nép vereséget szenvedett. És nem tudták, hogy mi az. Pedig olyan könnyűnek nézett ki minden. És egy emberért elbukik egy közösség, elbukik egy nép. Vagy netán Jónást is megemlíthetnünk? Amikor ő miatta, amikor menekül Isten elől, egy egész hajós társaságot, embereket veszélybe sodor. Amikor megszakadt kapcsolatom Istennel. Veszélybe sodrom magamat, és ne talán a közösséget is? Igen, ez megtörténhet. De mit lehet tenni? Péter szeretné megemlíteni. Ő is nagyon fogadkozott, Uram, ha kell, meg is halok érted. De tudjuk, hogy mellé fogott. Megtagadta az Úr Jézust. És mit csinált? Annyiba maradt? Nem. Hanem kiment keservesen sírt, megbánta azt, amit tett. A kapcsolatot rendezni akarta. Az Úr Jézussal, Istennel. Fájt neki, hogy megszakadt ez. Még Judás rendezte ezt a szakadt kapcsolatot? Nem. Ő belehalt. Az életével fizetett. Azért, mert nem volt akarata és szándéka ezt a kapcsolatot megjavítani. Közösségi siker. Szeretnünk a közösségi sikereket, ahogy már elmondtam. mit teszek én érte? A Zsoltárok 133. részében úgy olvassuk. Ó, mi szép, mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint amikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakálára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Mi szép és mi gyönyörűséges, amikor egyetértésbe laknak az atyafia. Mi is az az egyetértés? 51-49%-ban? Vagy 80-20? Vagy 99? Ugye, hogy nem? Az Izrael esetében is elég volt egy Ákán, aki egy egész népnek a vereségét okozta. Hadd tegyem fel a kérdést magamnak, és nekünk. Mit teszek én a mi közösségünknek a sikeréért? Vagy hogy állok ehhez? Tudatosul-e bennem az, hogy bukhat én miattam egy közösség? A Jóisten fedje fel, világosítsa meg ezt az én életemben és a mi életünkben. És ezen a délután van alkalom megjobbulni, hogy ne bukás, hanem siker legyen az én életem és a mi életünk. Helyreállni, odaállni, ahova a Jóisten akar látni bennünket. És hogyan állni hozzá? Van egy ének, ne add fel a reményt, hisz van megoldás. Jézusban, ki a Golgotán, érted adta magát. Ugye milyen szép, ugye milyen jó. Én kívánom a magam és a testvérek részére, hogy sikeres életünk legyen. Legyen úgy testileg, mint lelkileg. De ez attól függ, hogy az Úrral való kapcsolatom helyes és biztos legyen. És így megőriz bennünket a bukástól. Ezt kívánom a magam és a testvérek részére. Amen. Az énekkar szolgálatát kérjük, és utána Nagy Barbara és Sipos Timóti szolgálnak.
vagyok, jó lenne egy hű barát, aki mindig vigyáz rá.
Gyönyörséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakállára, amely leér köntöse galérjára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyére. Csak oda küld áldást az Úr, és életet mindenkor.
A zenekar fog szolgálni, a zenekar után pedig Szabó Edit.
Thank you. Az elmúlt időszakban sokat foglalkoztam a hit kérdésével, és sok kérdés merült fel bennem, hogy van-e hitem, és hogy ha van, akkor az mekkora, és miért ezem úgy sokszor, hogy nincs, vagy eltűnik, vagy mégis miért van ez. És gondolkoztam azon, hogy hol a határ a hit és az elbizakodás között. És ahogy keresgéltem egy verset, találtam egyet, amiben kaptam egy biztatást, és szakmai általom, hogy iskolához kötődik a vers, a tanulók nézzék el nekem, hogy még a vakációban is az iskolát említem. Félve megyek az iskola felé, félve a mester hőszeme elé. Szabadva nyújtom át a füzetet, a sok kusza egymás alá vetett tétova számot. Valaki beteg, szenved, gyötrődik, akit szeretek. Ellenség törrejem, s magam vagyok. Önmagam ellensége a legnagyobb. A mester nézi, hosszan, komolyan. Bizony, a feladatban hiba van. Sorakozik a sok sötét adat, s nem adtad hozzá a hatalmamat. Pirulva nézem. Ó, mennyire más, ahogy ő vezet, az összeadás. Olyan megnyugtató a vége is, oly bizadó az eredménye is. Hozzáadva hatalmát, erejét, szeretetét, mely melengetve véd mindenhez, ami nyomja szívem. És az eredmény, hiszem, Uram, igen. Amen.
A zenekar szolgálata után Vékás Benyámin fog szolgálni.
Kedvenc énekemet játszotta a zenekar, Tégy fog jöddá, Uram, s akkor szabad leszek. Késztes, megadnom önmagam, s győzelmet úgy veszek. Úgy érzem, hogy ez kifejezi az én imádságomat is napról napra. Olyan hálás vagyok az Úrnak azért, hogy szól hozzám, és ahogy mondta Csaba testvérem az imájában, hálásak lehetünk az Úr szaváért. És hálásak lehetünk azért, hogy az jól ismert régi igéből minden napon új üzenete. Most egy ilyen új üzenetet szeretnék elmondani, amely régi és mégis új volt számomra a héten. Tituszhoz írt levél második részéből volt egy néhány igevers az egyik este, reggel elnézést, és ebből ragadott meg egy rész. Titusz 2. Aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és hogy önmaga számára megtisztítsa a saját népét, hogy jó cselekedetekre igyekezzen. Van itt két szó, amely ismétlődik. Önmagát adta, hogy megtisztítsa a saját népét önmaga számára, hogy jó cselekedetekre igyekezzen. Számomra ez az önmaga volt nagyon-nagyon hangsúlyos. Önmagát adta teljesen, hogy maga számára tisztítsa meg a saját népét, köztük hála neki engem is. A maga számára. És mit jelent ez nekem, hogy isteni vagyok? Na nem csak annyit, hogy övi az életem úgy nagyban, hanem naponként felváltani ezt gyakorlatilag apró pénzre. Nekem ez a következőt jelenti, és szeretném, hogy jelentse még akkor is, hogyha nem mindig vizsgázok ebből jól. Övé az időm. Övé minden anyagia van. Övé a több vagy kevesebb egészségem. Övé minden tervem. Övé mindenem. Ő rendelkezik velem. Övé a testem, és övé a lelkem. És hálás vagyok az Úrnak azért, hogy amikor ő a kezébe veszi az életünket, akkor úgy járunk, mint ahogy mondja az ige, mondja a vers a hegedűről. Kopott. Régi. Talán egy gyakorlatlan kézben cincogó hangokat ad ki. De mikor a mester veszi kezébe, akkor nagyon szép hangok, nagyon szép dallamokat játszik. Testvéreim, nagy kegyelem az, hogy Isten elhívott a saját népéül és a maga számára váltott meg azért, hogy jó cselekedetekre igyekezzünk. Tekintsük ezt mindig kiváltságnak, és engedjem azt, hogy az Úr rendelkezzen mindenünkkel, mindenemmel. Na nem csak részben, teljesen, 100%-osan. Azt mondta az előbb játszott ének, vagy azt mondja a szöveg, hogy ha küzdbe küzdködök, akkor leroskadok. De ha a karod lesz börtönöm, akkor erős vagyok. Legyen az Úr karja, ami börtönünk, az én börtönöm, napról napra. Ez a vágyam magam és mindannyiunk számára. Amen.
Újból a zenekart hallgatjuk meg, és a zenekar után kis Evódia. Thank you.
tudják a testvérek, szeretem a zenét, szeretem a zenélést. Az éneklést is szeretem, kevésbé mikrofonba, de a héten annyira foglalkoztat egy ének, és a vezérfonalban is végig a hit volt a téma, és a hit dolgairól volt szó, és biztosan sokan ismerik az éneket, amit el fogok énekelni. Szeretném, hogyha a testvérek szeretettel fogadnak.
Úgy érzed, hogy minden oly nehéz, sötét gondok nyomasztják a szívedet. Nem gondolod, hogy valaki lát ilyenkor, akkor egy csöndes hang ezt suttogja neked. Itt te magas vegyed, mozdítsz el, a busszaság is zölle, a nagy tenger hullám a fagint félre áll. Hidd el, a gyenge újra fölkel, a lángadó erőt nyer, a hit hatalma történelmet átformál. Ha velük oszlanak, legördülnek terheid is felsóhajtasz, kezed önkéntelenül mozdul az ég felé, ott van atyád, aki örökkön örökké él. Hidd el, magas hegyet mozdítsz el, a pusztaság is zölde, nagy tenger hullám a fagint félre áll. Hidd el, a gyenge újra fölkel, lankadó erőt nyer, a hit hatalma történelmet átformál. A hit legyőzhetetlen, a legnagyobb erő, Jézus, a hit fejedelme, aki eljövendő. Hegyet mozdítsz el, a pusztaság is zölde, a nagy tenger hullám a fagint félre áll. Hidd el, a gyenge újra fölkel, a lankadó erőt nyer, a hit hatalma történelmet átformál. Hidd el, magas hegyet mozdítsz el, pusztaság is zölde, a nagy tenger hulláva fagint félre. Hidd el, a gyenge újra fölkel, a lankadó erőt nyer, a hit hatalma történelmet átformál.
Most az énekkar szolgálatát kérem, és utána az igéből szeretnék szólni. Ferencnek, a haza bölcsének volt egy, többek között volt egy mondása, ami szerint, aki 20 éves koráig nem lett szép, 30 éves koráig nem lett okos, és 40 éves koráig nem lett gazdag, az nem is lesz. Na most számolhatjuk az éveket, ugye? Biztos sok igazság rejlik ebben a mondásban. Körülbelül 2-3 héttel ezelőtt egy ilyen közvéleménykutatást végeztek a bukaresti végzős diákok között, a 12-esek között, és az derült ki, hogy körülbelül 70%-a a végzős fiataloknak külföldön képzeli el a jövőjét, és az első az, hogy nyár elteltével magának munkát találjon Nyugat-Európában. Mindenki szeretne sikereket, ugye? Az évet úgy kezdjük, hogy sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk. Aztán kezd eltelni az év, és nézzük, hogy hol van a siker. Az év már kezd elmúlni. Hát a történetünk, amit olvastunk a Bibliából, Ezékiás királyról szól, és amit már említve is volt a bevezetőben, rendkívüli sikereket ért el ez a király. Élete vége felé oda jutott, hogy híre ment egészen Babilóniában és a nagy Babilóniában, hogy milyen csodák történtek ebben az országban. És mivel ugye a címünk az, hogy a sikere és a bukása, szeretném, hogyha együtt Isten igéjét megvizsgálnánk, és ez alatt pedig Isten igéje vizsgáljon bennünket, mert ez kölcsönösen hat egymásra. Amennyire mélyen szeretnénk Isten igéjét vizsgálni, olvasni, tanulmányozni, ugyanolyan mélyen érint bennünket is az ige. Néha annyira pengén, kés pengén múlik az, hogy ebből siker lesz, vagy bukás. Az életnek a sikeres és a bukás oldalát vizsgálva egy lelki gondozói tanulmányon az előadó elénk adott egy példát. Az Egyesült Államokban van egy hegyvonulat, amitől nyugatra a folyók mind a csendes óceánba folynak, és a keleti oldalán eredő folyók pedig vagy a mexikói öbölbe, vagy pedig az atlanti óceánba ömlenek. És azt mondja, képzeljük el azt az egy eső cseppet, amely közeledik a földhöz, és ott van, hogy a hegy csúcsát közelíti meg. Az nem lehet, hogy mind a két oldalára egyformán essen az esőcsepp. Vagy egy hajszálnyit jobbra keletre, vagy egy hajszálnyi nyugatra fog leesni az az esőcsepp. A gyakorlatban is nagyon sokszor annyira közel áll a kettő, csak mikor a végkifejletet vesszük észre, akkor döbbenünk rá, hogy hát bizony ez az esőcsepp keletre esett le, és nem pedig nyugatra. Foglalkoztatott, hogy mi volt ennek a királynak a sikere. Hisz alig 25 évesen lett király, és ha olvassuk a királyok könyvét, meg a krónikák könyvét, akkor azt látjuk, hogy az ő édesapja egy gonosz király volt. Ilyen értelemben nem szép örökség elé nézett ez az ember. Fiatalon végig kellett nézze az ország északi részének a romlását és bukását, és valószínű, hogy mindenki arról beszélt, hogy az asszírok hogyan törtek be, hogyan pusztítják el, és néhány kilométerre volt az ellenséges csapat Jeruzsálemtől. Na most, ilyen körülmények között felnőni és királyságot vállalni. Mégis összefoglalom néhány gondolatban, hogy miben látom ennek a királynak a sikerét, illetve a sikerének a titkát. Először is volt ereje arra, hogy szakítson a múlttal. Amint említettem, az édesapja, bár elég fiatal volt ő maga is, a történetből kiderül az, hogy elég hamar érkezett meg Ezékiás király a családba, és az édesapja mindössze 16 évet uralkodott, de ez alatt a 16 év alatt amennyi gonoszság csak létezett, azt mindent elkövetett. Na egy serdülő fiú, amikor egy ilyen édesapát lát maga előtt, milyen édesapa és milyen kormányzó képet kap, hát nem akarom ezt részletezni. De ennek a fiúnak volt ereje szakítani a régivel, a bűnös múlttal. Hol van mégis a titka ennek az embernek? Mi volt a rejtett forrása ennek a fiúnak, hogy mégis tudott más lenni, mint az édesapja? Ha megnézzük az életünket, a társadalmat, akik ilyen tudományokkal is foglalkoznak, azt mondják, hogy nagyon minimális az esélye annak a fiúnak, vagy annak a gyermeknek, aki ilyen közegben nő fel, hogy ne ugyanolyan sorsra kerüljön. És ennek a fiúnak volt ereje nem azt tenni, mint az édesapja tett. Bár az ország tele volt bálványokkal, látta, hogy az édesapja hogyan vezet és szaporítja ezeket az országban, első pillanattól kezdve ez a fiú más volt. 25 évesen lett király, és egészen másképpen kezdte, mint az édesapja. Feltettem magamnak a kérdést, hogy ki gyakorolt rá egy ilyen nemes hatást? Édesanyja? Nevelője? Proféta? Papok? Nem árulja el a Biblia. Néha nem is köt mindent az orrunkra, a Szentírás, csak sejtetni véli azt, hogy erre a fiúra egy nagyon mély hatást gyakoroltak valakik, vagy valaki, ami miatt ereje volt szakítani a bűnös múlttal. Gondoljunk csak arra, amikor egy fiatal, serdülő fiú ellene kell mondjon az édesapjának. Amikor megmeri mondani azt, hogy ez így nem helyes, édesapám, ez így nem a Biblia szerint van, ez nem Isten törvénye szerint van. Aztán nem csak a családban, amit örökölt, azzal tudott szembenézni, és megállt parancsolni annak a folyamatnak, hanem nem akart Izrael sorsára jutni. Tudta azt, hogy ugyanaz a törvényszerűség érvényesülni fog az ország déli részére is, ami az északi részére már érvényesülni látszott. Szeme láttára uralkodott az utolsó király, Hósiás az északi királyságban, szeme láttára jött el az asszír hadsereg, és hódolt be, hurcolta el a népet, látta azt a pusztítást. Gondoljuk meg, amikor ugye nemrég emlékeztünk meg, a holokausztról, hogy csak Szatmárnémetiből 17 ezer zsidót telepítettek ki és vittek el. Tehát amikor az egész lakosságot legyalulták az országot, és azt mondta a Ninive királya, hogy ezeket kiviszem, és hozok helyettük másokat. És ott előtte történt mindez, és látta, hogy na most én leszek a király itt. Én mihez fogok kezdeni ebben a királyságban, ebben az országrészben? És akkor látta, hogy jönnek az idegen népek. Egy olyan érdekes dologra figyeltem fel, ahogy készültem a szolgálatra. Amikor megérkeztek ezek az idegenek, ugye különböző, le van írva a Bibliában, különböző városokból telepítette be az asszír király, és akkor megérkeztek Izraelbe, nem imádták az Istent, és Isten büntette őket. Mivel büntette őket? Oroszlánok támadtak rájuk. Vadállatok. Eddig nem figyeltem fel rá, és ennek a híre eljutott a királyhoz is, Ninivébe, megrettent maga a király is, és azt mondta, hogy ez végzetes lesz, küldjünk a papokból haza olyanokat, akik tanítsák a népet, hogy tanulják meg annak a földnek az Istenét tisztelni, mert különben az oroszlánok széttépik a maradékot is. Mint egy óriási állatkert szomszédságába éltek volna. Vagy vadas park. És akkor az történt, hogy hozták a papokat vissza, akik tanították az idegeneket, a betelepített embereket, tanították Isten törvényére, és az lett belőle, hogy az emberek megmaradtak a régi isteneikkel, és kaptak mellé új tanítást is. Na, ebből lett egy ötvözet. És azt írja, hogy mai napig is így van Samáriával. És az Úr Jézus idejében is így volt, hogy amikor a samári asszonnyal leült beszélgetni az Úr Jézus, az asszony is azt mondja, hogy hát a mi őseink azt mondják, hogy itt, meg ott, meg amott kell imádkozni. Egy egyveleg volt az emberekben. Na, egy ilyen nép alakult ki a szomszédságban, és ekkor lett király Ezékiás. Az van feljegyezve, a történészek azt jegyezik fel Ezékiásról, hogy ő előtte volt egy modell, amit a gyakorlatba akart ültetni, és pedig Dávidnak a királysága. Ez volt előtte a modell. Mindegy, hogy hogy vette át az országot, nem ez számított. A cél az számított. És emlékezett arra feljegyzésekből, hogy milyen volt Dávidnak, az ősapának az idejében, hogy nézett ki a királyság. És azt a modellt követte. És azt mondta, hogy ránk nem fog az Izrael sorsa várni. Szakított bűnös múlta. Azt mondja az ége, hogy bűneik miatt büntette Isten az északi királyságot. De a próféta azt mondja, hogy rátok is ez a sors vár, ha nem tértek meg. És ez a király, úgy látom, hogy a sikernek egyik titka pontosan ebben van, hogy tudod szakítani a bűnös múlttal, testvérek. Szép jövő arra vár, aki mer hátat fordítani a réginek. Akkor is, ha mások ezt nem így teszik. Gondolom, hogy voltak ott más tanácsadók is mellette. De ő fiatal fejjel vállalta azt, hogy Isten ígéje szerint fog élni. Ez volt az egyik titka az ő sikerének. A másikat pedig korábbi feljegyzésben találjuk, én egy kicsit összegzem ezt megelőző részeket, hogy a királyok könyvéből, mint a krónikák könyvéből, hogy egy átfogó képet lássunk, mert egy ige vers nem mond el mindent egy emberről. Azt írja a Biblia, hogy amikor király lett ez az ember, felismerte, hogy az országnak reformokra van szüksége. Ha ez nem következik be, akkor itt van az ellenség, és minket is el fog hurcolni. És felismerte, hogy a reform a templomon keresztül megy. Megnyitotta a templomnak a kapuját, az ajtait, amelyeket az édesapja bezárt, ha lett volna heggesztőgép, beheggesztette volna a sarkokat is, annyira elhatározta az édesapja, hogy itt ennek vége lesz, és jött az ő fia, és megnyitotta a templomnak a kapuit. Mondhatni azt, hogy a legelső parlamenti gyűlésen az első napirendi pont éppen ez volt. Ki kell nyitni, nem a templomot, ő úgy fogalmaz, az úrházát. Neki nem egy épület volt a templom, számára az úrháza volt a jeruzsálemi templom. Azért, mert a templom maga a szerkezeténél fogva is, a felépítésénél fogva is, az ember, a bűnös ember kapcsolatát jelképezi az élő Istennel. Csak nézzük meg, hogy hogy lett felépítve. Egyszerű struktúra szerint. A pap bemegy szentébe, aztán függöny van egészen be a szentek szentélyébe. Mindez jelképezi az ember kapcsolatát az élő Istennel. Nem is gondoljuk, hogy micsoda nagy következményekkel jár az Istennel való kapcsolatunk. Szeretnénk mi azt minimalizálni annak a következményeit, de végül minden ide vezethető vissza. Az Úrral való élő viszony, vagy annak a hiánya. Ez a kereszténység hitnek a lényege. Az Istennel való kapcsolat, élő kapcsolat. Történelem során megnézhetjük, hogy a történelem során az úgynevezett keresztény Európa is mennyit szenvedett éppen amiatt, hogy az Istennel való kapcsolatát nem vette komolyan. Éppen csak most emlékeztek tegnap arra, hogy 100 évvel ezelőtt tört ki az első világháború, ugye? Szarajevóban, amikor meggyilkolták a trónörököst. Mondhatni azt, hogy ez az elmúlt 100 év nagyon sok keserűséget hozott népünk számára. Ugye? Az első világégés után jött a második, és jött a sok nyomorúság. Lehet hibáztatni annyi mindenki mást. De ha kezünkbe vesszük a Szentírást, akkor Isten megszólít minket, és azt mondja, én téged kereslek. Nincs meg a kapcsolatod én velem. Ez a hiba. Ezékiásnak az első lépése az volt, hogy meg kell nyitni a templomot. Hadd jusson be a nép a templomba. Mert a templomon keresztül találkozik a nép az Istennel. És nem a gazdagságban, nem más reform lépésekben van a mi felemelkedésünk, hanem a templomon keresztül jön a mi felemelkedésünk. Az Istennel való kapcsolaton keresztül jön a mi felemelkedésünk. Aj, de szép lépés volt ez. Elképzelem magam előtt, hogy serénkedtek takarítani a templomot, talán még azok, akik néhány évvel azelőtt az apjának segítettek bezárni a templomot. Most ugyanazok jöttek, és takarították, nyitották meg a templomot, és adták vissza a rendeltetését. De nem csak a templomot nyitotta meg, hanem azt olvassuk a korábbi részekben, hogy ezután meghívta a papokat vissza Jeruzsálembe. Az történt, hogy a papok és a léviták szétszélettek. Nem lehetett megélni ebből, nem volt rájuk többé szükség. És mindenki elment, különböző városokban kerestek maguknak megélhetést. Most jön a király parancsa, és azt mondja, gyertek vissza Jeruzsálembe. Szükség van rátok. A papokat és a lévitákat beállítja az ő szolgálatukba. Egy egész rész foglalkozik a Bibliában ezzel. Azért, mert a királynak fontos volt ez. És látjuk azt, hogy megtisztulnak, előveszi egy rendpapot, másik rendet, jöttek a léviták megtisztulni, megszentelődni. Elég sok időbe került, még minden szépen a helyre állt. Ez a király helyreállította a nép lelki vezetőjének a tisztségét és tekintélyét. Felismerte, hogy itt nem csak adminisztrációs vezetőkre van szükség ebben az országban, hanem lelki vezetőkre. Olyanokra, akik az Istennel való kapcsolatra segítik a népet. Amikor a lelki vezetőknek a tekintélye meg van csorbítva, meg van rongálva egy társadalomban, egy közösségben, gyülekezetben, annak nincs jövője. És Ezékiásnak fontos volt az, hogy ezt a rendet, a papot visszaállítsa a tisztségébe, mert szükség volt a lelki vezetőkre, akiknek a szavára elindulhat a nép, akik majd az áldozatokat beindítják. Azt is leír a Biblia, hogy nagy gyűjtést hirdetett, és mivel üres volt a templomi kincstár, akkor aztán a nép elkezdett gyűjteni, és megtelt a templom a tizeddel, amit az emberek behoztak, és a papok és a léviták aztán szolgálhattak a templomban. Még ugyancsak ehhez a fejezethez tartozik az is, hogy mondhatni azt, hogy előbb a király kereste az ő istenét, megnyitotta a templomot. Aztán helyreállította a lelki vezetők tekintélyét, és utána pedig a következő rész arról beszél, hogy követeket küld az országba, és ünneplésre hívja a népet. És az első ünnep, amit azt mondja, nekünk feltétlen meg kell ünnepelnünk, mert nagyon sok éven át elhanyagolt a nép, a Páska megünneplése. Miért éppen a Páska megünneplése? A szabadulás. Az a nép, amelyik nem tud megemlékezni a szabadulásáról és az ő szabadítójáról. Milyen jövőképe van annak? Az még mindig fogoly. Ezzel azt üzente a király, hogy ti nem vagytok foglyok, ti szabadok vagytok. Nekünk egy hatalmas Istenünk van, aki nem csak Egyiptomból szabadított meg, de önmagunktól is meg tud szabadítani. A régitől, a múlttól, minden megkötözöttségtől meg tud szabadítani a mi Istenünk. Jézus, amikor eljött a földre, azt mondja az ige, és hívd az ő nevét Jézusnak. Miért? Mert ő a szabadító. És ez a nép össze volt gyűjtve azért, hogy ünnepelje meg az ő szabadítóját és az ő szabadulását. Felemelkedés van ott, ahol szabadulás van. Ott, ahol meg tudunk emlékezni erről. Amikor Isten népe újongva tud, és nem kell nógatni, mint a Babilon folyóvizeinél, hanem a lelke mélyéből fakad a hála és az öröm. Azt írja a Biblia, hogy megfigyeltem azt is, hogy hova küldte a küldötteit, küldte az embereket, hogy hívják a népet az ünneplésre. Dántól Beersebáig. Hol van Dán, és hol van Beerseba? Ugye? A legészakibb város, és a legdélebbi város. Libanon határától egészen Filiszteus határáig. De kihez tartozott Dán? Az ő királysága volt? Nem. Az ő királysága Jeruzsálem fölött körülbelül 20 kilométerrel befejeződött. Mondjuk 25 kilométerrel. De ez a király tovább látott a határoknál is. Meghívta azt a népet is, azt az elszakadt, az idegenbe szakadt népet is, egész Dántól kezdve lett Beersebáig. Azt mondja, gyertek mind ünnepelni. És nagyon érdekes a feljegyzés, hogy amikor mentek a hírnökök fent Manassé, Zebulon és Dánnak a tartományába, egy kifejezést használ a Biblia, azt mondja, hogy kinevették a küldötteket. És azt mondták, minek hívtok minket Jeruzsálembe? De mégis voltak egyesek, akik onnan is eljöttek ünnepelni. Háromszor volt ilyen nagy Páska megünneplés. Azt mondja az ige, hogy Salamon királytól nem volt ilyen Páska megünneplése, és aztán utána sajnos megint nem volt megünnepelve a Páska, csak majd egy másik királynál, aki szintén nagyon fiatalon kezdte. Jósiás király idejében. És ha megnézzük a csúcsokat, ha úgy tetszik Judea történelmében, Salamon, aztán valahol a közepén ott van Ezékiás ideje, és majdnem 100 év múlva, 70-80 év múlva ott van Jósiás király, aki idejében újból meg van ünnepelve a Páska. A szabadulásnak az ünnepe. És úgy szól a feljegyzés, hogy amikor letelt a 7 nap, azt mondták az emberek, hogy ez nem volt nekünk elég. Még maradjunk 7 napot. és a király parancsolt a papoknak, hogy tanítsátok tovább, szomja ez a nép, szívja a tanítást, annyira ki vannak éhezve, éveken át senki nem tanította őket. És most, mikor eljöttek ünnepelni, azt mondják, hogy nekünk nem volt elég, olyan jó volt itt. Persze nem maradhattak Jeruzsálembe, vissza kellett menniük. Testvérek, én úgy látom, hogy az ördög ma is támadja Isten népének az ilyen ünneplését. Arra gondolok, hogy mennyi teher és mennyi megkötözöttség gyűlt fel az emberek lelkében, hogy nem volt elég az egyheti tisztulás. Úgy, ahogy ott ünnepeltek, a lelkük tisztult meg, és a lelkük virult fel, virágzott fel. De szerettem volna, a filmet forgattak volna arról a két hétről. Egészen másképp nézett ki a nép az ünneplés előtt, mint az ünneplés után. Nézzük meg, hogy mennyire támadja az ördög az, hogy Isten népének legyen ilyen összegyülekezése, ahol Isten szent lelke felszabadítja a közösséget. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ahol ketten vagy hárman az én nevemben összegyűlnek, ott vagyok közöttük. A Biblián végig vonul az Isten népének, a közösségének a fontossága. Csak odaküld áldást volt már idézve ez a Zsoltár, és ez végig vonul az Úr Jézus tanításában is. Legyetek együtt, gyűjjetek össze Jeruzsálembe, majd oda küldöm a szent lelket, és ott majd jön, rejátok száll a lélek. És végig ki van hangsúlyozva ez. És az ördög ma mit tesz? Maradjatok el. Szétválasztani, szétszéleszteni a népet. Mert erő van az Isten népének összegyülekezésében. És az ördögnek az egyik fegyvere az, hogy legyen unalmas az Isten tisztelet, senki ne vágyjon oda, tudjuk kibeszélni egymást, nem akarom folytatni, mert az ördögnek az eszköze az, tudja, hogy olyan erő van, amikor a szentek együtt lakoznak. Ott megtisztulás van, felszabadulás van, sikernek a titka, ugye? Tudta ez a király, hogy nem csak neki volt szüksége erre a megújulásra, de szüksége van Dántól egész Beerseba-ig, az egész népnek. Mindenkinek szüksége van. Mondjam úgy, átment ezen a fürdőn az egész nép. Két hétig, és utána aztán folyamatosan megtartották az ünneplést ennek a királynak az idejében. Mert fontos volt számára a népének a lelki jóléte. Még gazdagságról nem lehetett beszélni semmit. Még az ellenség ott kopogott az ajtónál, és alig, hogy átélte ezt az örömöt a király, már is jött a hadsereg, és jött, megszállták, Jeruzsálem alá vonultak fel, le van írva szépen Bibliában ez a történet, amikor fenyegetik őt, és levelet felolvassák a király előtt. Sikerének a titka. Még egy dolgot hadd mondjak el. Testvérek, néha a lábjegyzékek fontos üzenetet tartalmaznak. Tudják azok, akik különböző hiteleket vettek fel, és ha nem olvasták el azokat az apró betűs lábjegyzékeket, majd visszajutnak később. A 31. résznek az utolsó mondata, mintha egy lábjegyzéke lenne Ezékiás király addigi életpályájának. Az van megjegyezve itt ebben a versnek az utolsó mondatában, Istenét keresve, tiszta szívből végezte, ezért sikerült neki. Vagy ezért volt sikeres. Azért, mert Istenét keresve, tiszta szívből tette mindezt. Testvérek, sikert sokféleképpen és sokféle úton lehet elérni. Éppen ezért a sikereknek az íze is nagyon sokféle. De az a siker, amit ez a király megkapott és átélt, az egy tiszta siker volt. Annak a titka a tiszta szívből fakadt. Ez a világ felkínál nagyon sokféle lehetőséget, még a keresztények számára is, hogy sikeresek legyenek. megdöbbenve olvastam éppen a héten az egyik híradást, hogy Obama elnök meghívott vacsorára egy kaliforniai baptista lelkipásztort fiával együtt, és díszvacsorát adott az ő tiszteletére azért, mert ez a lelkipásztor elfogadta és gyakorolja, illetve bevette az ő egyházába a homoszexualitás gyakorlatát. És így akarta megjutalmazni az elnök. Példát mutatva ezzel a bigott déli baptista szövetségnek. És az elmúlt héten az amerikai sajtó erről szólt. Sikert sokféleképpen lehet elérni. De az a siker, amit Ezékiás elért, az a tiszta szívéből fakadt. Ő nem a sikert kereste, ő Istent kereste. Aki a sikert teszi elő, első helyre, előtérbe, elveszítheti az ő Istenét. Azért is hangsúlyozom ezt ki, mert az Úr Jézus a hegyi beszédben külön kitért el, és azt mondta, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják. Szeretnénk ezt a fajta sikert? Milyen kár, hogy itt nem ér véget a történet. És olyan szomorú, hogy a gyakorlatban is nem ér mindig véget a csúcson a történet. És sajnos, hogy foglalkoznunk kell a második részével is. Mi volt a bukásának a kulcsszava? Hát most titkát, ezt nem mondom, hogy ennek a titka, de egy kulcsszóban foglalja össze a Szentírás a király bukását. És ez a szó pedig, gondolom a testvérek is megfigyelték, a király pedig felfúvalkodott az ő szívében. Annyi mindent átélt Istennel. Csodálatos gyógyulásban volt része. Isten még adott neki 15 kegyelmi évet. Nagy dolog, ugye? Halálos betegnek lenni egyik percben, és a másik órában pedig Isten az ölében ad egy ígéretet. És mikor meggyógyult, helyrejött minden, kezdett kincseket gyűjteni, és azt mondja az ige, és felfúvalkodott, és jött a büntetés, jött a bukás. Igaz, hogy megalázta magát, és Jeruzsálem vele együtt megalázta magát. De csak címszavakba szeretném összefoglalni, hogy hogyan is ment tovább, mit hozott maga után ez a felfúvalkodás. Ezékiásról az van feljegyezve, hogy ez egy imádkozó ember volt. Amikor jött a vád, jött az asszír királytól, jött ugye a támadás, megkapta a levelet, bement a templomba. Ezek szerint ő járatos volt a templomba. Nem ritka vendég volt az imaórán, bement és kiterítette az Úr előtt, és imádkozott, és kérte az Úrtól a segítséget. És olyat imádkozott, hogy Isten megszólította a prófétát, Ézsajást, és azt mondja, menj oda a királyhoz, mert tervem van vele, tudjuk a történetet. És nézzük csak meg, az imádkozó emberből mi lett? Dicsekvő ember lett. Lassan jött az átformálódás. Nem jött az olyan hirtelen. Szép lassan. Hanyagolódtak el az ima alkalmak, és kezdtek a dicsekvő beszédek előkerülni. Sosem jön ilyen drámaian a fordulat a mi életünkben sem. Fokozatosan. Úgy, ahogy halványul el az egyik, úgy erősödik meg a másik hang. Milyen kár. Imádkozó emberből dicsekvő emberré válik. Olyan hamar válik egy közösség imádkozó közösségből minden másféle közösségé. Olyan hamar változunk mi át, imádkozó hívő emberekből, olyan hamar és könnyen változunk át másfajtákká. És nem veszük észre, hogy a hangsúly már mi rajtunk kezd lenni, nem pedig Istenen és az Istentől való függésen. Egy másik dolog. Amikor nagy bajban volt, és imádságára jött a próféta. Oda jött Ézsaiás próféta, szent volt előtte, amit a próféta mondott. olyan fontos és olyan értékes volt előtte a prófétai beszéd, amikor bajban volt. Amikor az asszír hadsereg körülvette a várost. És Isten ígéretet tett prófétán keresztül, és beigazolódott. Azon az éjszakán Isten elűzte az ellenséget. Semmit nem kellett tenni azért a győzelemért. És amikor elment, elfordult ez a fenyegetés, akkor azt írja a Biblia, hogy mikor kezdett erőre kapni a király, akkor a szövetségeseit kezdte felkeresni. És kialakult egy ilyen, mondjuk antant, vagy egy ilyen szövetség Asszíria ellen. A panaszosok összefogtak, és azt mondták, hogy most már ne fizessünk adót többé, hanem függetlenedjünk az asszír uralom alól. És ebbe a folyamatba, mondjuk úgy diplomáciába belekeveredett a király, és a prófétai üzenetet felváltotta a szövetségesekkel való diplomácia. Elérjük mi ezt diplomáciai úton is. Amikor már az Isten szava nem jelent annyit, mint a fegyveres barátoknak, NATO-nak, más szövetségeknek a bizalmat vagy oltalmat adó ereje. Milyen is az ember? Emberekben bízni? Mi a Bibliának a központi ige verse? Melyik a legközépső vers a Bibliának? Így van, köszönöm szépen. Megnézték, akik kiszámolták, utána jártok, hol van pontosan a legközebb a Bibliának, és így van, a 118. Zsoltárban ott van ez az igevers, azt mondja, jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Ezékiás úgy látszik, ezt nem tudta. És jött a bukás. Mindez a felfúvalkodottságnak volt a következménye. Aztán az Isten jóságát felváltották a kincsek. Ó, de nagy szüksége volt az Isten jóságára, amikor a fekély kijött rajta, és azt mondja a proféta, egy kötek fügét tegyél rá, imádsággal elviszi, a füge is elviszi azt a betegséget rólad. Ó, de nagy érték volt előtte látni az Istent, az Isten jóságát, belekapaszkodni. Amikor már kezdtek a kincsek gyűlni a tárházában, akkor a kincsek csillogása elvették a figyelmét, és elrabolták a szívét is. Amikor az Isten jóságáról, az adományozóról a tekintetünk átmegy az értékekre, az adományokra, amelyeket a rozsda és a moly megemészt. És itt maradnak. Néha túlélnek minket a kincsek, néha még éltünkben elveszítjük azokat. És ez a király felfúvalkodottságában felváltotta az Isten jóságát a kincsekre. Következő. Nem vette észre, nem ismerte fel a bárány bőrbe bújt ellenséget. Egyszer csak jönnek a hírnökök, és azt mondják, hogy fontos delegáció érkezett az országba. Maga a babiloni király küld hozzám. Létezik. A király odáig ment elragadottságában, hogy mindent megmutatott nekik. És nem vette észre, hogy az ellenség jött be hozzá. És a farkast beengedte. Úgy, mint a mesében, a népmesében van. Ugyanaz megtörténik számtalanszor a hívő ember életében. Nem veszi észre a báránybőrbe bújt ellenséget. Érdekes, hogy a babiloni küldöttség azt mondja, hogy szeretnénk látni azt a csodát, amit történt ebben az országban. Az, hogy körül vagytok véve ellenséggel, ilyen körülmények között így prosperál ez az ország, milyennek a titka? Itt egy csoda történt. Látni akarjuk ezt a csodát. Ugye? Nem a templomba viszi be őket, hanem a kincses házba. Milyen szép lett volna, ha Ezékiás kézen fogja őket, és azt mondja, tisztelt vendégeim, hadd mutassam be a titkát az egésznek. Itt van a templomban. Milyen hamar el tudunk ferdülni? Siker után bukás következik. Figyelmeztetés ez mindannyiunknak. Végül pedig még egy dolgot szeretnék megemlíteni. Isten, amikor látta, hogy mit tett ez a király, akkor üzent, és azt mondja, nem helyes, amit tettél. Látom, hogy most már a szíved elfordult tőlem. És ezért az a sors fog rátok is várni, mint az északi királyságra. Azt reméltem, hogy ti mások lesztek. Nem halljuk sokszor, a Szentlélek azt mondja nekem, Barna, én azt reméltem, hogy te más leszel. De látom, hogy te se vagy külön. Te is megelégedtél azzal, amivel a sorstársaid. Én azt hittem, hogy belőled oszlop lesz a gyülekezetben, de csalódtam benned. Emlékszünk megtérésünkkor, hogy megfogalmaztuk azt a nagy reménységet, amit a Szentlélek adott belénk. Isten fűzte mi hozzánk. És azt mondta, ebből a fiúból, ebből a leányból, ebből a testvérnőből, ez is ez lesz. És teltek az évek, és egyszer csak azt mondják, meghúzzák a vonalat, és azt mondják, nem lett belőle sem több. És mikor Ezékiás rádöbben erre, akkor bűnbánatot gyakorol újból. És akkor azt mondja a próféta, hogy veled megkegyem, nem a te idődben fog ez történni. Majd később fog ez megvalósulni. Körülbelül 100 év után történt meg az, amiről a próféta beszélt. És azt mondja a király, hogy merő jóság, merő kegyelem, hogy én nem fogom meglátni az én szemeimmel ezt a nyomorúságot. Majd a gyermekeim meglátják, az utódaim. Testvérek, az vigasz, hogyha mi nem látjuk meg, de utódainkat érik. Az atyák ették meg az egrest, mondja a próféta, és a fiaknak a foga vásod bele. Vannak dolgok, amelyeknek döntések, amelyeknek következményeit nem mi aratjuk le. És ez a király azt mondta, jaj, de jó, hogy nem én aratom le. Szeretném én látni ennek a királynak az arcát. Azon az estén, hogy nézett szembe az esti áhítaton a fiaival és a leányaival? Hogy mondta el nekik? Hogy adta tudtokra? Fiaim, szomorú hírem van. Isten meg fog büntetni, de milyen jó, hogy nem az én időmben fog ez megtörténni. Kedves testvérek, vigasz ez? Hogy a bukás nem most fog bekövetkezni, a gyermekeink. Mi lesz az utódaimmal? Szeretném azt, hogyha Isten szent lelke vizsgálná meg az életünket. Siker vagy bukás? Ó, de hamar az út fentről lemegy a völgybe. Amikor megtértem abban az időben, jelent meg az evangéliumi kiadó gondozásában egy könyv, nek az a címe, hogy Őszintén Isten előtt. És abban van egy fejezet, mondjam úgy a központi fejezet, amelyiknek az a címe, hogy a felfelé vezető út lefelé vezet, és a lefelé út felfelé vezet. Hogyha mi megalázzuk magunkat Isten színe előtt, akkor az út felfelé vezet. És akkor gyermekeinknek is az útja felfelé vezet. Én azt szeretném, hogy az ő útjuk is, a mi útunk is felfelé vezessen. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy ma este újból megnyitottad a templom ajtaját előttünk, és hívtál be a te jelenlétedbe, hogy rendezzük kapcsolatunkat, viszonyunkat te veled. Úrunk, mi mindannyian szeretnénk boldog emberek lenni. Szeretnénk sikeresek. Szeretnénk olyan emberek lenni, akik a te áldásodat élvezik. Ó, bár megtalálnánk ennek a helyes útját. Segíts tiszta szívre bennünket, hogy őszinte, tiszta szívből törekedjünk, és teljesítsük mindazt, amit te vársz el, azért, hogy ez valósulhasson meg az életünkben. Imádkozunk jövőnkért, családunk, gyermekeink, gyülekezetünk, nemzetünk jövőjért. Ennek a kulcsa nálad van, Urunk. Szeretnénk, hogyha meg tudnánk alázkodni előtted, hogy a te kezed felemelhessen bennünket. Vágyik a mi lelkünk erre. Köszönjük, hogy ígéreteid nekünk is szólnak. Legyen tied a dicsőség ezért is. Amen. Amen.